Te hogy birkózol meg azzal a nyomással, ami rád nehezik az életben? Gondolkoztál már azon, hogy vajon Jézus életében is volt stressz, teljesítménykényszer, vagy bármi olyan dolog, ami a mi életünkben is jelentkezik? Vajon ő hogy kezelte ezeket? Sziasztok, itt vagyok a Biblia Elvitelre legújabb részével, és ezúttal egy tanítást szeretnék megosztani veletek, amit a közelmúltban mondtam el Budapesten, a Naphegy keresztény gyülekezetben. Amióta átadtam a kistarcsai Golgota vezetését, és kicsit ilyen szabadúszó lettem, azóta nagyon élvezem, hogy eljutok különböző gyülekezetekbe, és minden gyülekezetben ugye a lényeg ugyanaz, Jézus van a központban, de mégis mindegyiknek egy kicsit más az íze, egy kicsit más a küldetésnek a megélése, és nagyon élvezem, ahogy látom így Isten kegyelmét sokféle közösségben. A Naphegy gyülekezetnek, ahol ez a tanítás elhangzott, Kalupka János a lelkipásztora, és vele nagyon sok közös pontot érzek. Ő is egy olyan ember, akinek a szíve így ég azért, hogy hogyan lehetne innoválni, újítani, új módokat találni arra, hogy elérjünk embereket az evangéliummal, és ő is nagyon nem csak egy helyi gyülekezetben vagy egy felekezetben gondolkozik, hanem Isten országának az építésében, így felekezeti határokon átívelően. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ott lehettünk. A vasárnapi alkalmaikat egy kávézóban tartják, a Paulai Ede utcában, és hogy a családdal együtt beléptünk az ajtón, már azt éreztük, hogy hát ők tényleg örülnek, hogy itt vagyunk. Egy nagyon hangulatos, barátságos, jó kis gyülekezet a Naphegy, úgyhogy nagyon jó szívvel ajánlom egyébként, hogyha valaki gyülekezetet keres, és megnézné ezt is. A neten megtaláltok minden infót, ők az egyik olyan gyülekezet, akiknek konkrétan van olyan oldaluk, ahol az újonnan oda látogatóknak néhány információt összegyűjtöttek. Úgyhogy ott hangzott el ez a tanítás, amit ma szeretnék veletek is megosztani. Kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és kezdünk is! Hadd tegyek fel egy kérdést nektek. Hogyan birkóztok meg az élet nehézségeivel, azzal a nyomással, ami jön a hétköznapi életben? Szoktátok-e időnként úgy érezni, van egy akár csak egyetlen ember, aki szokta időnként úgy érezni, hogy az élet túl sok? És föl is teszitek a kezeteket, de jó, ilyen együttműködők vagytok. Igen, én is föltettem, én is néha így érzem. Ugye nagyon szembe jön ez, Jani említette, hogy mostanában online szolgálok elég sokat, és rengeteg komment érkezik emberektől, és számomra ez olyan volt, amikor elkezdtem, mintha egy ablakot kinyitottak volna, és így hirtelen így látom, hogy mi zajlik az emberek szívében, hogy eszméletlen az a mennyiségű teher, nehézség, kihívás, küzdelem, amivel az emberek nap mint nap szembenéznek. És valószínű, hogy így felsorolom ezeket, nektek is fog beugrani, vagy a saját életetekben valami, vagy másnak az élet. Amit így megfigyeltek, hogy mennyire sok ilyen stresszt kiváltó dolog van az életünkben. Akár egészségügyi problémák, ugye akár te érzed, hogy valami már nem az igazi, vagy kaptál egy diagnózist, vagy valaki, aki közel áll hozzád, akár érzelmileg, akár így az életben munkatárs, stb., hogy valamin átmegy éppen, és így megterhel. Vagy éppen pénzügyi problémák, amikor az anyagi helyzeted, úgy érzed, hogy te mindent megtettél, és oké, lehet, hogy hoztál nem annyira jó döntéseket, de mások hoznak még rosszabb döntéseket, és mégis te vagy ott, hogy még mindig nem tudod, hogy hogy lesz ez jövő hónaptól, vagy jövő évtől. Vagy éppen nagy döntések, amik így stresszelnek belülről. Vagy lehet, hogy olyan konfliktus helyzetek, nagyon sok ilyenről olvasok, házasságban, barátok között, összevesztünk, megbántott, nem tartotta a szavát, munkatársam, belém kötött. Nagyon-nagyon sok minden van, azt szeretném itt kidomborítani nektek, amik így hatással vannak ránk, így nyomást gyakorolnak ránk, tényleg, mintha egy ilyen sok bár nyomás így jönne ránk az életben, és mintha nekünk ezzel szembe kéne így valahogy megállni a helyünket az életben. Hogy megy? Mikor, hogy, igaz? Ez egy ilyen hullámvasút, nem egyenletes, hanem időnként jobban bírjuk, időnként kevésbé. És aztán ott van még az is, hogy a mai világban azt mondják, hogy egy nap alatt több információ ér minket, mint régen egy élet alatt. A nagyszüleinket, dédszüleinket, ükszüleinket. És a Washington Postnak az egyik pszichológus szerzője adott is ennek egy nevet, hogy ez azt hiszem, hogy így mondta, hogy címsor stressz. Tehát amikor csak végig futod a hírportált reggel, és már a címek olvasása alapján, még nem is olvastál el semmit, csak a címsorokat elolvasod, és érzed, hogy a pulzusod már megy föl, hogy hogy jön a nyomás. És az elmúlt időszakban nagyon sok cikk elemzés jött szembe, ami arról szólt, hogy milyen mentális állapotban vannak az emberek. Nem tudom, hogy ti, hogyha körbenéztek magatok körül, mit tapasztaltok. Szinte mindegyik arról szól, hogy romlik az egész világon, de Európában és benne Magyarországon is, az embereknek a mentális egészség, a mentális helyzete. 2022. novemberében az EU végzett egy kutatást, ami konkrétan a fiatalokról szólt, és azt mutatták ki, hogy különösen a COVID hatására a fiatalok körében ugye még gyorsult ez a folyamat, hogy egyre rosszabb mentális állapotban vannak a fiatalok. Ma reggel azt szeretném megvizsgálni veletek, hogy ezzel az egész helyzettel, amit most itt fölvázoltam, mentális egészség, hogyan bírjuk a nyomást, vajon Jézus hogy volt? Mert ugye mondjuk azt, hogy ő eljött, és ő teljesen Isten, és teljesen ember volt. És néha mi legyintünk, hogy neki könnyű volt, mert ő volt Jézus. De ma reggel szeretném veletek megnézni az igébe, hogy tényleg könnyű volt-e neki? Vagy hogy ő rajta volt-e nyomás? És ha igen, akkor hogy kezelte ezt? Mit kezdett vele? És azért teszem ezt, mert remélem, hogy bátorítás lesz nektek is ez. Úgyhogy szeretnék nagyon röviden három ilyen rövid epizódba belenézni veletek Jézus életéből. Ő még nem érzi a nyomást. Irigylésre méltó. Három rövid epizód Jézus életéből, ahol a kicsit bepillantást enged abba az ige, hogy ő rá milyen terhek nehezettek. Az első az a Márk evangéliumának az első fejezetében van. A Márk 1 az leír egy nagyon-nagyon hosszú napot Jézus életében. Úgy kezdődött, hogy reggel, ugye ez Kapernaumban zajlódik, reggel irány a zsinagóga, akkor ott lement a, nem tudom, minek nevezik az összejövetel, utána ő ott szabadított egy megszállottat, aztán Simon és András házába ment, ott meggyógyította Simonnak az anyósát. Vannak, akik arról filozófálnak, hogy nem ez lehetett az oka, hogy később Péter elárulta Jézust, de valószínűleg nem. Ez csak egy nagyon rossz vicc. De ott meggyógyította Simon anyósát, utána pedig azt olvassuk, hogy még este felé, mindez után, tehát értitek, túl van egy zsinagógán, túl van szabadító szolgálaton, túl van egy gyógyításon, és még este felé az egész város összesereg lett, és hozták a betegeket. Tehát, hogy nem tudom, hogy érzitek, hogyha csak emberként gondoltok most Jézusra egy pillanatra, hogy milyen nyomás nehezedett rá, és utána ez az egész hosszú nap után eltelik az éjszaka, és reggel ezt olvassuk, ezt a mondatot Márk 1.37-nek a második fele, hogy mindenki téged keres. Szóval Jézus nagyon keményen dolgozott. Nem tudom, hogy szoktatok-e rá így gondolni, hogy ő nem csak így el volt, hanem egy nagyon kemény munkaetikával tolta az életet. Ő nagyon keményen tevékenykedett, nagyon sok dolga volt. Úgy tűnik, hogy neki is mindig több dolog volt a to-do listáján, mint ami így emberileg lehetséges elvégezni. Aztán a második epizód, Lukács 5-be, gyertek velem. Itt van az a történet, amikor Jézus meggyógyít egy leprást. Egy leprával élő embert, akit kiközösített a társadalom. És amikor ez megtörténik, ezt olvassuk a 15. versben, hogy de a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket a betegségeikből. Látjátok, látjuk újra ezt a népszerűséget, hogy Jézus ment és tevékenykedett, és az emberek pedig jöttek az elvárásaikkal. Jöttek, hogy Jézus, én hallgatni szeretnélek, engem gyógyíts meg, én beteg vagyok. Különböző dolgokat hoztak Jézushoz, és így rátették, hogy tegyed meg azt, amire nekünk szükségünk van. Jézuson nagyon nagy volt a nyomás. És aztán végül ott a Máté 14-ben a harmadik ilyen epizód, amit most szeretnék ide beemelni, amikor azt látjuk, hogy Jézus hajóba száll egyedül. Csodálkozunk ezen? Már nem, mert néha úgy tűnik, hogy neki is kedve volt elmenekülni a nyomástól, kicsit felszabadulni, fellélegezni. Szüksége volt magányra. De nézzétek, azt olvassuk a 13. verstől, hogy a sokaság gyalog követte őt a városokból. És amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket. Tehát, hogy értitek, egy olyan helyzetben van Jézus, hogy már egyedül akar menni, magányban akar lenni, és az emberek pedig olyan mélyen együtt éreztek vele. Annyira látták, hogy miben van, annyira szerették volna neki segíteni, hogy hajlandóak voltak félretenni a saját elvárásaikat, igaz? Nem. Megyünk gyalog utána. Merre van? Hol a hajó? Kb. Arra megy. Szerintem ott fog kikötni. Gyorsítsunk, hogy odaérjünk. Ott van a szegény a hajóban. Szeretne végre egyedül lenni. És ezek jönnek gyalog utána. Érzitek a nyomást? hogy mi volt Jézuson. Szóval azt látjuk, hogy óriási volt a nyomás, az emberek elvárása, a szükségletek, amit csak ő tudott betölteni, és mindemellett ott volt ez a küldetéstudat, hogy ő azért jött, hogy elvégezze ezt az óriási dolgot, az emberiség megváltását. És mindenre 3 éve volt. Ha úgy gondoljuk, hogy ketyeg a határidő a mi életünkbe, és nyomasztanak a határidők, gondoljatok bele Jézus életébe. 3 év van arra, hogy megváltsa a világot. Szó szerint. Gondolkoztatok-e már azon, hogy ő hogy birkózott meg ezzel? Hogyha most egy kicsit elengedjük azt, hogy hát ő volt Jézus, neki könnyű volt. Ha elhisszük az igének, hogy ő is tényleg emberré lett, hogy mindenben kísértést szenvedett, kivéve a bűnt, hogy ugyanabban járt, amiben mi járunk, hogy vajon ő hogy birkózott meg? Mi volt a titka? És hogyha volt ilyen titka, akkor vajon elleshetjük-e tőle, hogy mi is könnyebben álljunk szembe a nyomással? Azt figyeltem meg, ahogy beszélgetek emberekkel, meg a tükörbe nézek, hogy általában mi emberek úgy próbáljuk megoldani ezt a kérdést, hogy hogyan állunk szembe, hogyan vesszük fel a harcot a ránk nehezedő nyomással, hogy hát akkor szabadítsuk meg magunkat azoktól a dolgoktól, amik a nyomást okozzák, igaz? Vagy túl stresszes vagyok, akkor szabadítsam ki magam azoktól a dolgoktól, amik a stresszt okozzák az életembe. Tehát magyarul megpróbáljuk mi emberek az életünket problémamentessé tenni. Hogy megpróbáljuk megszüntetni azokat a dolgokat, amiből jön a probléma, amiből jön a stressz. Van egy olyan barátságom vagy ismeretségem, ami ilyen teljesen tele van konfliktus helyzetekkel? Megpróbálom lenyisszantani azt az embert az életemből. Túl sok a dolgom? Megpróbálok dolgokra nemet mondani. Megpróbálok megbirkózni ezzel. Tehát, hogy valahogy mi azt szeretné, az a képzet van szerintem bennünk, nem tudom, hogy jöttök-e velem ebbe, mint hogyha egy olyan kép lenne a fejünkben, hogy lehetséges annyira kigyomlálni az életünkből a nehézségeket, hogy egyszer csak megérkezünk erre a vágyott állapotra, hogy már azért nem vagyok stresszes, mert nincs mi miatt stresszesnek lenni. Csak ez egy óriási átverés. Mert hogy az életben, valaki használta ezt az illusztrációt egyszerűen, hogy az élet az olyan, mint egy autóvezetés. Hányan vezettek? Ugye, hogy van egy autó, aminek van, beülsz, és ott általában van 3 vagy 2 pedál, ugye attól függ, és van egy kormány a kezedben, és igazából te nem tudod irányítani az autót. Te tudod tekerni a kormányt, meg megnyomni a pedált. De hogy ez mondjuk ott tényleg átmegye, és fékezés lesz-e belőle, hogy ahogy a bóvdenek, meg a fékolaj, és összeszorítja végül a fékpofát, és hogy ez tényleg lelassítja a kocsit, erre nincsen hatásod. Megtörténhet az, hogy te nyomod a pedált, és elment a fékolajad, és nem áll meg az autó. És hogy valamiért mi azt gondoljuk, hogy mi teljesen kontrollba vagyunk az életünkben, de nagyon sok olyan dolog van az életben, amire nincsen hatásunk egyáltalán. Hogy mi megyünk, és mi kigyomláljuk a stresszes dolgokat az életünkben, meg a nehézségeket, de aztán a kollégám lép egy olyat, vagy a főnököm lép egy olyat, vagy a házastársam, vagy a szüleim, vagy valaki tesz olyan dolgot, vagy kitör egy Covid, vagy bejön egy gazdasági válság, vagy 1000-nyi olyan körülmény jelenhet meg az életünkbe, ami a legjobb erőfeszítéseink ellenére, hogy mi kigyomláljuk a stresszt az életünkből, visszatesznek minket oda a nyomás alá. Hogy amivel szemben tehetetlenek vagyunk. És éppen ezért egyre több szó esik ma így a világban is, meg a kultúrában is a rezilienciáról. Hányan ismeritek ezt a szót? Kíváncsi, oké. Okay. Ez nem is lehet jól lefordítani, de valami olyasmit fejez ki, hogy ilyen az élet nehézségeivel, problémáival való megküzdési képesség, vagy megbirkózási képesség. Tehát, hogy ez egy másik gondolat, ha belegondoltak, hogy már nem arról van szó, hogy kiveszem a nehézségeket az életemből, hanem hogy valahogy felkészülök arra, hogy amikor jön a nehézség, akkor ne rodjak össze, hanem valahogy megbirkózzak vele, erős maradjak a nehézségek közepette. Hogy nem arra törekszek, hogy ne legyen stressz az életemben, hanem hogy amikor jön a stressz, akkor tudjam kezelni. Nem arra törekszek, hogy semmi nehézséggel ne találkozzak, hanem hogy amikor jön a nehézség, akkor ne omoljak össze. Erről beszél ez a szó. És ma reggel rákerestem a ChatGPT-be, hogy mit mond így a a mesterséges intelligencia arról, hogy hogyan lehetünk reziliensek, hogyan tudjuk felvenni a nehézségekkel a harcot. És ilyeneket írt, hogy legyél optimista. Mondom, köszi. Tehát ez eléggé eldől az embernek korán, hogy optimista típus vagy sem. Persze lehet rajta picit dolgozni, de azért általában egy valamilyen habitussal jövünk világra. Akkor a megoldásorientáltság segít ebben. A rugalmasság, a küldetéstudat, az érzelmi intelligencia, támogató környezet, és amúgy tök jó dolgokat írt, hogy ezek a dolgok mind segítenek, de mégis azt látom Jézus életében, hogy volt ehhez hozzátéve egy óriási plusz, ami szerintem igazából őt reziliensé tette a nehézségekben. Igazából neki segített végigcsinálni ezt az életet. Úgyhogy most figyeljetek, gyertek velem, visszamegyek ugyanahoz a három történethez. Csak most egy kicsit többet olvasok. Kicsit előtte, kicsit utána. Hogy figyeljétek meg, hogy mi történik itt. És majd meg is kérdezlek titeket. Az első történet ugye Márk 1, ez a hosszú nap. Most a 32. verstől olvasom. Nézzetek, este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat. Ugye ez a hosszú nap vége. És az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt. Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá, mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik, menjünk máshova. A szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Nézzük a második történetet, Lukács 5-ben, a leprás ember meggyógyítása után. Ezt írja a 15. verstől, ahol nem kezdtem, hogy de a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket a betegségeikből. Idáig olvastam. És nézzétek, mit mond a következő vers. Ő azonban visszavonult a pusztába, és ott imádkozott. Tudjátok, mi következik ez a történet után? Közvetlenül a Lukács evangéliumába? Az a történet, amikor megbontják a háztetőt, és leeresztenek egy beteg embert, és Jézus meggyógyítja, és emiatt az első komoly konfliktusa van a farizeusokkal, akik Isten káromlással vádolják meg. És előtte ezt látjuk, hogy ő visszavonult a pusztába és imádkozott. Harmadik történet a Máté 14-ben, amit nem mondtam az előbb, hogy ez az eset, amikor Jézus elindult ugye egyedül egy hajóval, hogy ez a történet, ez pontosan Keresztelő János kivégzése után történt. Keresztelő János közel állt Jézushoz. Szolgálatban valószínűleg családi kötelék is volt valamennyi közöttük. Ez egy nagyon nagy mélypont lehetett Jézus számára. Nagyon rossz híreket kapott Jézus, hogy Heródes kivégeztette Jánost. És utána olvassuk ezt a 13. verstől, hogy amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan egy hajón, egy lakatlan helyre, egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította a betegeiket. Nekem több dolog is kijön ebből a történetből, de kíváncsi vagyok, hogy megfigyeltétek, hogy mi volt az az összekötő kapocs a három történetben, hogy amit Jézus tett, hogy tudja a nyomást kezelni. Bárki? Igen, az atyával való kapcsolata, és az imádkozást említetted. Pontosan ezt látjuk mind a három történetben. És én azt szeretném nektek ma így nagyon a szívetekre helyezni, hogy lehet, hogy pont ez az a dolog, ami nekünk is a legeslegjobban tud segíteni. Az élet nyomásával, az élet nehézségével szemben. Hogy látjátok, szerintem nem véletlen, hogy ezek az ilyen elvonult imádkozni jelenetek az evangéliumok, pont akkor történnek, amikor a legnagyobb a nyomás Jézuson. Amikor a legelfoglaltabb, amikor konfliktus helyzetben van,
amikor rossz híreket kap. Amikor Jézusnak a legnagyobb oka van arra, hogy stresszes legyen, nyomás alatt legyen. És úgy látom, hogy Jézus számára az ima, az atyával való kapcsolat, a vele töltött idő, az ő jelenlétében való idő, az egy megbirkózási módszer is volt. És ezért adtam azt a címet ennek a mainak, hogy Jézus megbirkózási módszere. Mert ezt látom az igében. Hogy az ima az nem csak egy vallásos cselekedet, nem egy olyan dolog, hogy jó keresztény imádkozik. Ki az, aki úgy érzi, hogy eleget imádkozik? Most nem látok egy kezet se, kicsit félek ilyenkor, ha valaki felteszi, mit mondok. De ugye mindannyian úgy vagyunk keresztényként, hogy szeretnénk többet imádkozni. De ilyen elvárásként fogalmazódik ez sokszor meg bennünk. Itt pedig azt látjuk, hogy Jézus nem kötelességből imádkozott, hanem azért, mert szüksége volt rá, azért, hogy tudja tovább csinálni, amit csinálnia kellett. Ez egy megbirkózási módszer volt neki. Hagyosszak meg veletek egy gondolatot egy könyvből, amit nem régen fejeztem be, Oz Guinnessnek az Elhívás című könyve. Ha ismerős a Guinness név, csak a könyvet még nem olvastad, akkor igen, van összefüggés. Oz Guinness talán az ők unokája annak a Guinnessnek, aki a Guinness sörgyárat alapította. Egy ilyen nagyon híres, minőségi barna sört készítenek. És ez a Guinness bácsi, ő inkább keresztény szerzőként, meg előadóként funkcionál, a sört azt gyártják most már mások. De a lényeg az, hogy ő írt egy könyvet, most már 83 éves, és arról ír ebben, hogy ő a 60-as években tért meg, amikor nagyon benne volt a nyugati gondolkozásban itt Európában, az egész közegben ez a keresztény ellenesség. Tehát az történt, hogy az emberek hátat fordítottak a kereszténységnek, elutasították az evangéliumot meg a kereszténységet, és helyette elkezdtek érdeklődni mindenféle keleti vallás iránt. És nagyon sokan elindultak ilyen zarándoklatokra. Elmentek keletre, Indiába, és különböző helyekre, hogy ilyen gurukkal találkozzanak, jógikkal találkozzanak, és elterjedtek Európában is, meg Amerikában is ezek a meditációs központok, hogy az emberek kezdték keresni ezt a dolgot. És Oz Guinness leírja, hogy bár megtért, nagyon kíváncsi volt, hogy mi történik ezeken a helyeken. Hogy miért mennek el a nyugati emberek, amerikaiak, európaiak Indiába, és ülnek ilyen guruk lába előtt, hogy mi az, amit keresnek, mi az, amit ott megtalálnak, amit a kereszténységben nem találnak meg. És egy olyan asrámba ment, ahol egy olyan guru tanított, vagy végezte a tevékenységét, aki jól beszélt angolul, járatos volt a nyugati kultúrában, egyébként csak néhány mérföldre attól az asrámtól, ahova a Beatles együttes is elvonult, amikor ők akartak megvilágosodni. Szóval hogy ott volt, és mondta, hogy nagyon emlékezetes maradt számára az, hogy ez a guru úgy utalt rájuk, akik nyugatról jöttek, Európából, Amerikából, hogy az én kis nyugati menekültjeim. És ő mondta, hogy zavarta, hogy hát várjál, a menekültek azok, ti szoktatok lenni nálunk otthon, és most itt vagyunk mi, akiknek ugye volt pénzünk, volt mindenünk, lehetőségünk, szabadságunk, hogy eljöjjünk ide, itt leülünk, és te minket menekültnek nevezel? És ez a guru azt mondta, hogy igen, mert ti a halál alvásából menekültök nyugatról. Azt mondta, hogy a nyugati emberek úgy élnek, mint hogyha egy ilyen ablaktalan házban, vagy egy barlangban élnének. Hogy annyira uralkodóvá vált az, hogy csak az létezik, amit meg tudok fogni, amit meg tudok szagolni, amit látok, amit hallok, csak az létezik, amit az érzékszerveimmel fel tudok fogni. És minden, ami ezen kívül van, ami láthatatlan, ami szellemi, ami természet feletti, az nem létezik, az nem valós. És azt látta ez a guru, hogy emiatt ti a halál alvásában vagytok, és ettől menekültök, ezért jöttök ide, ezt keresitek itt. És azt írja Guinness, hogy elgondolkozott ezen, hogy hogyan jutott idáig a nyugati világ. És ugye nyilván hallottatok a szekularizációról, erről a folyamatról, ami nem azt jelenti, hogy a vallást egy az egybe kidobjuk az ablakon, hogy nem kell vallás, de hogy nagyon háttérbe tesszük, nagyon csak mellék száll a vallás az emberek életében. Hogy ma is, ha bemész a munkahelyedre, akkor azt fogják mondani, hogy oké, hívő ember vagy, hát örülök, hogy neked ez jó, tartsd meg, csináld otthon, ne posztolj róla, örülök, hogy neked működik, köszönöm szépen. Jézus nevében hoztad? Mert akkor jutalom jár, érted? Köszönöm. Indítatás. Látod, hogy fuldoklok. Köszönöm szépen. Hogy veszít nem is a vallásról akarom ezt kihegyezni, hanem a lelkiség, a spiritualitás, a megélt lelki élményeknek nincs olyan súlya itt nyugaton. Nem tűntek el, de marginálissá váltak. És leírja, hogy ugye az ősi kultúrákban mindig számoltak ezzel az emberek, hogy a leghétköznapibb dolgokban is. Elmentek szántani, földet műveltek, dolgoztak, táncoltak, ismerkedtek, politika, mindennek tulajdonítottak az emberek egy lelki szintet is, egy lelki réteget, hogy volt valami több, mint amit csak látunk, meg tudunk fogni. És azt mondja a Guinness, hogy ezt vesztette el a nyugati ember. Hogy ma, ha Istenről beszélsz, lelki dolgokról, megtapasztalásokról, azért legyünk őszinték, egy kicsit úgy néznek rá az emberek, hogy örülök, hogy neked működik, de azért nem biztos, hogy veled akarok barátkozni, mert furi vagy. És itt jutok el oda, hogy ez hogy kapcsolódik hozzánk. Meg a nyomáshoz, meg a stresszhez, meg a kihívásokhoz, meg Jézushoz. Hogy azt látom, hogy mai világban, itt Magyarországon, 2024-ben megtörténhet az velünk, lehet, hogy a Naphegy gyülekezetet ez nem érinti, csak más gyülekezeteket, ahol megfordultam, de megtörténhet az velünk, hogy keresztények vagyunk, hiszünk Jézusban, vele akarunk járni, értjük a teológiát, megtértünk, átadtuk az életünket, gyülibe járunk, az ige alatt vagyunk, tanulunk, rajta vagyunk ezen az egészen, és mégis funkcionálisan szekularizált emberekként élünk. Funkcionálisan világiként élünk. És itt most nem a bűnökre gondolok, hanem hogy ahogy jön a stressz, jön a nyomás, jön minden, megpróbáljuk e világi eszközökkel megoldani. Mintha nem létezne a másik sík. Mintha nem lenne ott a másik világ. Hogy talán nem egy ablaktalan házban élünk, mint hogyha nem lenne túlvilág, vagy nem lenne több a láthatónál, de egy olyan házban élünk, ahol tudjátok, már oda van pakolva egy csomó dolog az ablak elé, már úgy nehéz oda jutni, mert el kéne pakolni egy csomó dolgot, már az ablak is dzsuvás, mert ugye nem férek oda, nem tudom megtisztítani, már egyre kevesebbet nézek ki így messziről is, hogy úgy tudjuk, hogy ott van a lelki, ott van a mennyei, ott van az Isten országa, ott van valami több, de a hétköznapokat mégis úgy éljük, mintha nem lenne ott. Mintha nem számolnánk vele. És ezért tetszik nekem annyira, amikor Jézus beszélget Nikodémussal, János 3:3-ban. Azt mondja, hogy Jézus így válaszolt neki, bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ez az igeverse sokkal többről beszél, mint a menny. Ez nem arról van szó, hogy ha nem térsz meg, akkor nem jutsz a mennybe. Nem csak erről szól. Hanem, hogy amikor újjászületünk, akkor egy lehetőségünk adódik arra, hogy mi lássuk a láthatatlant. Hogy lássuk az Isten országát. És itt van két véglet, ezt szeretném nektek megmutatni. Szerintem keresztényként elmehetünk két végletbe. Elmehetünk abba a végletbe, hogy így két lábbal a földön állunk. Tudjátok, hogy így itt vagyunk itthon ebben a világban, mint ahogy talán Kosztolány írja az egyik versében, hogy itthon vagyok itt a világban, de már nem vagyok otthon az égben. Hogy itt vagyok két lábbal a földön. És aztán elmehetünk a másik végletbe, hogy nem hogy két lábbal a földön, hanem 20 centivel a föld fölött. Hogy így lábunk se éri a földet, hogy annyira a mennyei dolgokon gondolkozunk, hogy nem is halljuk meg a munkatársunknak a nehézségét, hogy szolgáljunk felé, hogy már nem is halljuk, nem is tervezünk itt semmit, mert majd az Úr gondot visel, és egyáltalán nem is vagyunk itt a világban. És azt hiszem, hogy Jézusnak a víziója nagyon tiszta. Nézzétek, János 17-ben ezt olvassa, ezt imádkozza Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan elküldtél engem a világba, én is elküldöm őket a világba. Látjátok, nagyon nagy szükségünk van rá, hogy így lássuk magunkat, hogy egyik lábam itt, másik lábam ott. Azt mondja Jézus, hogy nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket. De utána nem csak arról beszél, hogy itt őket tartsd meg, és így védd meg őket, hanem azt is mondja, hogy ahogy engem elküldtél a világba, én is őket el akarom küldeni oda bele a világba, ahol az emberek vannak, hogy küldetésben vagyunk, hogy ott kell lennünk, mert szükség van a szolgálatunkra a világban. De meg kell őrizni magunkat ezen az egyensúlyon, hogy mind a két világban ott vagyunk. És Jézus életében látjuk ezt, hogy ő folyamatosan élt mindkét világban. Szolgált az emberek felé, és utána visszavonult. Szolgált a tömegek felé, aztán töltődött. Hegytető, aztán a völgybe. Péter az ott volt, hogy a hegytetőn azt mondta, hogy Uram, annyira jó itt, maradjunk itt. Építsünk három sátrat, ez itt király. Isten megszólalt egy hang a mennyből, hogy ő az én szeretett fiam, inkább őt hallgassátok. Igaz? Mert Istennek nem az volt a terve, hogy ők ott maradjanak a hegytetőn, hanem hogy azzal az élménnyel feltöltekezve, feltöltődve, megerősödve menjenek vissza, ahol ott várta őket egy édesapa, akinek a megszállott gyerekével nem tudtak mit kezdeni. A bálna, ez egy csodálatos állat. Fogadjunk, hogy nem láttátok ezt jönni, ezt a mondatot. De tényleg gondolkoztam a bálnán. Mondd, kedvenc állatod, az ott a jeled az óviban? Tudjátok, mi a csodálatos benne? Hogy ugye emlős, tüdővel lélegzik, de a vízben él. Nagyon furcsa, hogy a bálnának a dolga, a vízben van. Ugye ott éli a hétköznapjait, ott éli az életét. De nem tudja élni az életét a vízben, nem tudja végezni a dolgait a vízben, ha időnként nem jön fel a felszínre, és nem vesz levegőt ebből a másik világból. És azt hiszem, hogy ez a tökéletes képe annak, hogy mi keresztényként hogyan kell, hogy éljünk ebben a világban. Hogy mi, nekünk nem ott fönt kell maradni a felszínen egyelőre, majd Isten elvisz minket oda egy nap, hogy csak az ő jelenlétében vagyunk. Egyelőre itt kell élnünk, itt a világban van dolgunk. De figyeljetek, nem tudjuk ezt végezni, hogyha időnként nem jövünk fel a felszínre levegőt venni. És ezért óriási dolog, amit itt csinálnak a dicsőítők, hogy így kezdődik az alkalom, hogy Isten jelenlétébe segítik menni a gyülekezetet, és levegőt veszünk ilyenkor egy másik világból. Mert ennek az erejével tudunk szemben állni a nyomásnak. Ennek az erejével tudunk megbirkózni a stresszel és minden mással. Úgyhogy az az üzenet, hogy mindannyian bálnák vagyunk. Mondjátok már velem együtt, hogy mind bálnák vagyunk. Mind bálnák vagyunk. Valaki, aki bátrabb a hangot is megpróbálhatja kiadni. De ha YouTube-on néztem ilyen bálna hangokat, inkább ne próbálja meg senki. De azért hoztam ezt a képet, mert remélem, hogy így benne marad a fejetekbe. Tudjátok, hogy sok bálna hogy pusztul el? Nem ér fel a felszínre. Vagy azért, mert beleakad valamilyen emberi hálóba, valamibe, és nem tud felmenni a felszínre, vagy előregszik, és már nincs ereje fölmenni a felszínre. És tudjátok, ezen gondolkoztam, hogy amikor látjuk magunkat keresztényként, hogy akár így Isten nél járva is fáradtnak érezzük magunkat, stresszesnek érezzük magunkat, mégis feszültek vagyunk. Nem lehet, hogy az van, hogy nagyon rég mentünk fel levegőt venni? Nagyon rég vettünk levegőt a mennyből. Úgyhogy így zárásként hagyd tegyem föl újra ezeket a kérdéseket, amivel kezdtem. Hogy szoktad időnként úgy érezni, hogy túl sok az élet? Hogyan birkóztok meg a nyomással, ami rátok nehezedik? Stresszes események, egészségügyi problémák, pénzügyi problémák, nagy döntések, konfliktus helyzetek. Az az üzenet itt ma reggel, az igéből, hogy van módja annak, hogy megbirkózzatok mindazzal, ami előttetek áll. De ez az kell, hogy rendszeresen gyertek fel a felszínre levegőt venni. Hogy rendszeresen vegyetek levegőt a mennyből. És most is ezt fogjuk tenni, ahogy folytatjuk a dicsőítést. És én erre bátorítalak titeket, hogy most ne úgy álljatok, hogy még egy-két dal, és aztán vége az Isten tiszteletnek, hanem most így tudatosan így engedjétek, hogy a szellemetek, a belső emberetek levegőt vegyen a mennyből. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk ezért. Atyám, szeretném neked megköszönni az igédet, amivel mindig felüdíted a lelkünket. Mindig szólsz valamit, amire éppen szükségünk van, és azt remélem, hogy ma is megszólítottad a szívünket ezen keresztül. Tudom, hogy az enyémet megszólítod ilyenkor. És vágyunk arra a levegőre, ami a mennyből jön. Kérlek, hogy most, ahogy így megállunk a te jelenlétedben, megállunk most, ahogy imádkozunk, meg ahogy mindjárt dicsőítünk téged dallal is, segíts, hogy így a szellemünk mély levegőt tudjon venni a te jelenlétedben. És atyám, tanítsd ezt nekünk, hogy hogyan tudunk a hétköznapi helyzetekben, amikor nagyon nagy a stressz, amikor minden nehéz, megállni egy pillanatra és levegőt venni, hogy ne erőből menjünk neki, próbáljuk megoldani, hanem hogy a te jelenlétedből tudjunk levegőt venni. Így áld meg a testvéreimet. Imádkozom ezért a gyülekezetért, atyám. Imádkozom a pásztorukért, Janiért. Kérlek, hogy a te lelkedet nagyon gazdagon önsd ki a Naphegy gyülekezetre. Azért, hogy innen Budapest belvárosából nagyon sok embert éljenek el. Hogy nem csak, hogy megszabaduljanak attól a nyomástól, és meg tudjanak birkózni, ami rájuk nehezedik, hanem ennek a mennyei erőnek az erejével tudjanak még menni, és hirdetni az evangéliumot egy olyan világnak, atyám, ami fuldoklik. Uram, hogy mehessünk, és tudjuk mutatni az embereknek, hogy van egy másik világ, hogy fel tudsz jönni a felszínre, hogy tudsz levegőt venni, hogy ne fulladj meg. Ezért imádkozom, atyám, használj minket, átadjuk magunkat a te kezedbe. És Jézus, a te nevedben imádkozunk ezért. Amen.
Remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a tanítás, és kaptatok belőle olyan morzsákat, amit így tényleg be tudtok építeni a hétköznapi életetekbe. Szeretnélek megkérni titeket, hogyha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornára. Örömmel látom, hogy a YouTube-on is, a Spotify-on is egyre többen követitek a Biblia Elvitelre adásait, és ez nekem is egy bátorítás, hogy folytassam. Hogyha szeretnétek kivenni a részeteket ebből a szolgálatból, hozzájárulni ahhoz, hogy egyre több embert elérjünk ezekkel az üzenetekkel, videókkal, akkor ezt megtehetitek, a Donabli felületén keresztül van támogatásra lehetőség, és erre megtaláljátok a linket a leírásban. Ha szeretnétek bekapcsolódni a beszélgetésbe és a közösségbe, ami így a podcast körül formálódik, akkor a Facebookon megtaláljátok a csoportunkat, aminek az a neve, hogy Biblia Elvitelre online közösség. Jövő héten jelentkezek egy újabb adással, megint az a formátum lesz, amikor grillezzük a teológust, újra jön Bai Peti, és ezúttal arról a kérdésről fogok vele beszélgetni, hogy a feltámadás, Jézus feltámadása, az mennyire bizonyítható így tudományos szempontból. Úgyhogy szerintem egy nagyon érdekes adás lesz, várlak majd vissza titeket. Addig is ne felejtsétek a mondatot, amit mindig elmondok, hogy Istennel több van az életben. Ezért csináljuk ezt, ezért bátorítalak titeket, hogy éljétek úgy a hétköznapjaitokat, a mindennapokat, hogy Istennel mentek végig. És erről szólt ez a mai adás is. Úgyhogy jövő héten találkozunk, Isten áldjon titeket. Sziasztok!